Benne Veres Dóri, Behumi Dóri és vendégünk Szabó Kimmel Tamás, aki, ha nem tudná. Ők színész, nem hiszem, hogy van ilyen ebben az országban, aki ezt nem tudná. De illetve van, itt a Rádiókafén ő viszi a reggelt a hátán. És hát egy nagyon erős mondattal mentünk el a zenére, mert ugye azt mondtad, hogy te nem akarsz megfelelni senkinek. Ezt így ki lehet jelenteni? Vagy ez egy ilyen hosszú belső útnak vagy munkának az eredmény?
Hát jó esetben szerintem igen. És akkor érkezel oda, hogy mert most minek mondanám, mert annyira nem hangzik jól szerintem, de én sokszor akartam... De nem baj, mert értem, de hogy ő sokszor akartam megfelelni sok mindenkinek, meg sok mindennek, és aztán úgy éreztem egy idő után, hogy felesleges, mert az ő valóságuk, de érted? Tehát az, hogy mondjam, mindennyian önálló emberek vagyunk, nekem van egy saját mércém, most ebben a munkában is nem tudom, kinek akarok megfelelni, hanem amit én elhatároztam, azt tudom-e hozni, és tudom-e csinálni. Ebből a szempontból meg akarok felelni magamnak. Nyilván olyan szinten az alapokat, ha azt egy megfelelési szintnek vesszük, hogy tudjak megszólalni, úgy viselkedjek stílusában, ahogy azt megkívánja a helyzet, tudjam, hogy hol vagyok, annak nyilván megfelelek. De nem akarok, most nagyon jó akarok lenni, mert nem tudom miért. Tehát ilyen
de ennek nincs. Akkor az előzménye, hogy esetleg a pályád elején, vagy az eszmélésedkor, így a fiatal felnőtt korodban, vagy akár gyerekkorodban is volt ilyen?
Szerintem igen.
Hogy azon kaptad magad?
Persze. Hát azért a főiskola, a színművészeti az egy abból a szempontból nagyon kiélezett versenyhelyzet, hogy ott vagytok mi osztályunkban 13-an, 1000 ember közül, és 4 év után diplomát kapsz, és onnantól te ki vagy ereszve a pályára. Az egy rohadt nagy felelősség. És az, amikor egy csapaton belül, egy 13 fős, ahol tényleg reggel 8-tól hajnal 2-ig együtt vagytok egy fekete teremben, és dolgoztok 5 féle dolgot, előbb-utóbb kialakul egy versenyhelyzet. Ki az, akit ma megdicsért a tanár, ki az, akit
nagyon
nem. Igen, nem. Tehát ez nagyon
hát
nehéz.
Meg beszűkült.
Hát nagyon beszűkült, és az nagyon érdekes, hogy ez a dinamika, ez hogy változik évről évre. Ki hozza föl egy kicsit a többiekhez magát, ki esik kicsit vissza, és ez nyilván okoz ilyen megfelelési kényszer, de nem abban az értelemben, ahogy ezt az utóbbi időszakban hallhattuk bizonyos orgánumokból és bizonyos emberektől, hogy a színművészetén egy megfelelési kényszer volt. Ez soha nem ideológiai volt, hanem mindig csak szakmai. És kizárólag szakmai szempontból, hogy annak a tantervnek, vagy annak a vizsgának, annak a rendezőnek te meg tudsz-e felelni, de szerintem ez így természetes.
Hát vagy a körülményeknek hát ez a következménye
igen,
ez.
Igen, igen, hát igen. Jó, de hogy azért nem ez volt állandóan, bocsánat, csak hogy azért de ez minden közös, egy orvosi egyetemen is biztos előfordul, vagy más közösségben.
Ezért is érdekes, hogy vajon az hogyan éri el egy ember, ráadásul viszonylag fiatalon, hogy ezt így köszönöm ki tudja mondani.
Hát mert dolgozol magadon jó esetben.
Na jó, de ez mit jelent?
Hát én járok terápiára 2 éve, és ez nagyon jó tesz nekem mindenféle szempontból, meg amikor nagyon aktívan kickboxoltam, az nagyon jó tett nekem önismeret szempontból. Alapvetően rajongom a pszichológiát, nagyon sok ilyen könyvet forgatok, van sok pszichológus ismerősöm is a civil életben, illetve nekünk az Asár Tamásék mindig azt tanították, hogy egy színész az figyelje magát folyamatosan minden élethelyzetben, minden reakciója, minden érzésedet csomagold be és rakd el egy kis belső könyvtárban, mert hiszen mi a Stanislavski módszer szerint színészek azt tanuljuk, hogy egy-egy jelenetben, egy-egy figurában magadból hozz elő élményanyagot, és az gyúrd bele ebbe a szerepbe. Tehát, hogyha a karakter, akit játszol, az éppen nagyon szerelmes, akkor milyen az, amikor te szerelmes vagy? Akkor miket csinálsz? Mennyire vagy szélsőséges? Mennyire kívánja meg a szerep, hogy az legyél? Satöbbi, satöbbi.
Ez a Stanislavski módszer egyébként most is ez az aktuális? Hát ez alapján tanítanak?
Hát ez egy iskola.
Hát ez egy iskola, van a Meyerhold, de azt itt honnan tanítják. Az főleg ilyen, amennyire én tudom, inkább tehát inkább az egy inkább technikásabb
technika,
dolog.
Az egy technika.
Igen, az egy technikásabb dolog. De nem úgy technika, mint az Alexander módszer, hanem tehát az ugye, ami a testtartás és egyéb dolgokkal van összefüggésben, nem akarok hülyeséget mondani, hanem ez egy színészi út.
A játék technikája.
Igen, ami sokkal inkább össze tudod rakni gesztusokból, külsőbb dolgokból. Tehát az inkább ilyen finom hangol, az máshonnan közelít.
Nekem nem is tudom, valamelyik amerikai sztár nyilatkozta, de szerintem valami jó színész lehetett, mert hát nem csak egy ilyen sztárocska volt, hogy tehát elkezdték így felülvizsgálni, tehát azt mondták, hogy a Stanislavski módszer az egy ilyen, nem, tehát hogy kicsit így ellene mentek ennek, mert azt mondták, hogy az egy teljesen ilyen ember ellen való dolog, hogy
hát hogy ott lehet, ilyen, de mi itt keleten másképp hát építjük fel az érzelmeinket.
Én, mint kívülálló, tehát ugye, mondjuk én is jelentkeztem a színművészetire, harmadik rostáigel is jutottam.
Az már nagy szó.
De igen, musical szakra annak idején, de egyébként nagyon örülök az ott, hogy nem lettem színész, mert szerintem nekem ez egyáltalán nem való, ez a kiszolgáltatottság, mert szerintem a színész lét, nekem az egy egyenlőjel le tudok vonni a kettő között. De az, hogy tényleg arra van szükség, hogy ilyen mértékben mindent átfutassál magadon. Hát tehát, persze. Hogyha valami nagyon nyomorultat, nagyon szerencsétlen, megalázottat. Igen? Határozottan, igen?
De nem olyan evidens. Tehát van, aki azt mondja, hogy ez egy hülyeség, hogy ebbe bele kell halni.
Hát jó, de annak olyan is a munkája, én azt gondolom. Tehát, hogy, és ez most nem bántásban, hát de tényleg, hát nem tudsz egy elmebeteget eljátszani, úgyhogy de bolond vagyok, tehát az nagyon
de hát
rossz
nem is vagy elmebeteg.
Na jó, de tudsz elmebeteggé válni. A 7-től 10-ig.
Na én egyébként erre lennék kíváncsi, hogy te olyankor milyen vagy, mert most eddig, amit olvastunk, hallottunk veled beszélgetéseket, meg most is ebben a fél órában, nekem ez a nagyon erős fegyelmezettség, tudatosság, ahogy mondod, igazából nem is nagyon érdekelnek a külső vélemények, szóval ez egy izgi dolog, de te milyen vagy, amikor megörülsz, vagy
hát szóval, nem ilyen.
De van ilyen még?
Hát volt ilyen, nem nagyon.
Tehát neked milyen az, amikor nincs kontrollod?
Hát az pusztító és nagyon erős. De nem fizikailag pusztító, hanem másban soha nem tettem kárt. Én nagyon hangos tudok lenni, de nekem általában ezek a dolgok, megfejtettem, mindig pánikból jöttek. Tehát ha én úgy éreztem, hogy nem tartom kontroll alatt azt, amit csinálok éppen, vagy egy külső ember, vagy valami tényező befolyásol abban, hogy én azt 100-10%-on tudjam hozni, akkor attól én pánikba estem, nem én uraltam a helyzetet, és ez a pánik egy rossz kommunikációban és mondjuk egy elég intenzív jelenlétben tört ki. De ez nyilván gyerekkor gyökeredzik, mennyire hagynak megélni gyerekkorban az érzelmeidet, mennyire kialakított az anyáddal, az apáddal a kötődés, mi az, hogy bizalom. Ezek szerintem gyerekkorban dőlnek el, és hogyha ezek sérülnek, már pedig valószínűben nem sérültek, akkor ezek később, ezt nem én mondom, hanem a tudomány, nem csak fizikálisan, hanem biológiailag is nem fejlődnek ki olyan mértékben a dolgok a homloklebenyedben, és akkor ezek mondjuk kell egy
dügiterápiának.
A többek közt az is. Tudomány, mondjuk egy dükkitörés, érted, ami kisüti azokat.
Tehát ilyen volt, hogy mondjuk dükkitörésed?
Volt persze, de soha nem úgy, hogy én mentem valahova, azt jó, dükkitörtem, mondjuk ha, és nem mondok nagyot, 5 és 10 között szoktam szólni szám szerint, hogy most elég, vagy, de én azt szeretném,
hogy... Mi az, hogy 5 és 10
hát, hogy úgy van egy ilyen figyelmeztető skála.
Jó, már 7-esnél jársz, kisbarátom.
Nem, egyáltalán nem. Ez régen volt, amikor tényleg az volt, hogy nem volt önkontrollom gyakorlatilag.
De mondj egy ilyen sztorit.
Hát,
de akár munka közben, mondjuk egy forgatáson.
Hát főleg munka közben, persze.
Vagy színházi próba alatt.
Persze, de ezek olyan feszített munka helyzetek, és mivel az idegrendszereddel, a lelkeddel, a fizikálisan vagy jelen egy ilyenben, és aztán kiállsz emberek elé, akik majd azt mondják, hogy nagyon rossz színész, nekem nem tetszett a ruhája. Tehát, hogy, és most tisztelet a kivételnek, azt azért nagyon nehéz, úgy te meg izzadszott másfél hónapot, és tényleg valamit közölni akarsz az emberekkel, mert ez a dolgod, hogy közvetíts gondolatokat, ébresz, akkor az nagyon rossz tud lenni. Illetve, hogyha mondjuk egy rendező nem stimmel, vagy a felfogásotok, vagy egy kollega olyan, hogy hátráltat, szóval ezek, vagy nem jut eszedbe a szöveg a finishben egy főpróba héten, nekem ott szoktak még kijönni ilyen kis rövid elfojtott dürohamok, de ott magamra haragszom, de azt mindenki tudja, mert idegesítő, hogy miért nem tudom még.
És hogyha voltak ilyen mondjuk dűkitörésnek, de gondolom ez a legerősebb szó, de... Akkor te utána tudtál bocsánatot kérni,
persze.
Vagy tudsz?
Igen, de azért ez nem ment föl, tehát...
Nem ment föl, tudom, de azért ez egy fontos tudás.
Hát az inkább a fontos tudás, hogy visszatalálsz, és tudod realizálni, hogy most mi történt, és ebből kiindulva látod, tényleg erre voltam tenírozva, én mindent el tudok visszafele mondani, hogy mi történt az elmúlt X időben. Tehát ha van egy kérdésed, hogy mi történt itt az elmúlt fél óra, akkor le is járom neked mind a hármatokat, hogy ki mit csinált. És ez most tényleg így van. Szóval, hogy ez,
de ahogy ez most hogy jön ide?
Hogy ennyire kontrollálod?
Hogy figyelek, és hogyha van volt egy ilyen elborulás mondjuk akármi miatt, akkor én utána azért tudok bocsánatot kérni, mert vissza tudok gondolni, hogy mi történt, és realizálom, hogy ja, akkor én ebben a helyzetben nem viselkedtem jól. Ha valaki egyébként a 20-as éveimben megtanít az asszertív kommunikációra.
Hát ezt már szerintem általános iskolában jó lenne tanulni.
Hát vagy általános iskolában, akkor nyilván egyébként nem lenne ennyi feszültség a villamospótló sem, meg a metróbótlón, meg a közutakon sem, mert emberek nem sütnék ki az agyukat azért, hogy kiabálnak kettőt, hanem azt tudja mondani, hogy elnézést, nekem ez most nem jó, hogy te ezt csinálod, ellenben úgy volna jó, hogy te mit gondolsz, és ezeket a dolgokat meg lehet beszélni.
És akkor te egy ilyen balhés figura voltál? Tehát hát voltak kollégák, akik volna nem mondani. Szerették, hogy velem jön, az
kiabál. Alapvetően 187 cm vagyok, és vannak adottságaim. Nem tudom, hogy sok ember oké, lehet ózni, de ez az igazság.
Értelek. Már most ez hogy érted? Ezt
úgy mondom, nem, úgy mondom, hogy persze, hogy vannak olyan kollégák, meg színházi emberek, akik nem szívesen dolgoznak velem.
Mert neked vannak ilyen
hanyagettettséget éreznek?
Nem, félreértetek, vagy én értettelek.
Igen, valószínűleg egyszerre kérdezem.
Azt kérdezted, hogy van-e olyan kollega, aki ami miatt nem akar velem dolgozni, és én erre mondtam, hogy olyan nincs, vagy ha van, az az ő baja, mert akkor ő nem ismer engem. Inkább miatt velem az a helyzet, azt gondolom, ez a megélésem, és ez az én megélésem, hogy inkább sokan azért nem akarnak dolgozni, és azért nem vagyok itt, meg ott, meg amott, mert vannak testi, fizikális adottságaim, amik ebben a szakmában nem feltétlen vonzák be azt, hogy irítségre gondolok, arra gondolok, hogy más gondolnak beléd, érted? Tehát nem azért nem dolgozik velem, hanem nem tudom kicsoda, mert olyan is volt egyébként az elmúlt egy évben, aki azt mondta, hogy olyan rossz történeteket hallottam róla, mondom, miket? Ha, mindegy, nem tudom. Mondom, ha nem tudod, akkor miért mondod? De mi az az egy történet? Mert elmondod, akkor elmondom, hogy az mi volt a közeg. És az egy kicsit csalóka kiragadni, hogy hú, ez a fiú ilyen bal. Nagyon szeretünk megbélyegezni, egyekbe gondolkozni emberekről. Rólam is ez ment sokáig, hogy a Szabóki, mert emberek tettek azért, hogy ez menjen, és én is tettem azért, hogy ez menjen, de nem ez az igazság. Nem csak ez az
lehet,
igazság.
Lehet, hogy a te lelki alkatodhoz előbb-utóbb az illene, hogy te valami irányító pozíciót találj magadnak valahol. Tehát, hogy mert ez a határozottság is meg...
Majd mi megmondjuk, jó?
Hogy neked egyébként ez nem vágyad, mondjuk nem is mondom, nem azt mondom, hogy színházigazgatónak lenni, de mondjuk összehozni egy olyan társulatot, ami a te törvényeid, a ti közösségetek törvényei alapján működik, mert azt hallottam, hogy nem annyira kedveled ezt a társulati létet, hát túl sok a szabály benne, túl sok a kötöttség.
Túl sok az öröklött hierarchikus, szerintem avit és más alapokon nyugvó elvárás.
Igen, majd erről is beszéltünk, de hogy ezt te nem találod, de magadban ezt az irányító...
Hát nézd, nekem lett egy menedzserem 3 éve, Gémes Szilva, akivel mi az első saját produkciónként megvásároltuk a jogdíját a Széttéfe című előadásomnak, ami egy zenés előadás, a függőségekről szól. Ezt egy produkciós irodánál csináltam, azt hiszem 1 évig, pont a Covid előtt, de én ott felmondtam, és ezt kivásároltuk, és saját produkcióként kezdtünk el ebben gondolkozni. Tehát ebből az esetből, vagy ebben az esetben valóban az van, hogy ott egy kicsit főnök szerepbe léptem.
És ezt szereted?
Én nekem nagyon tetszett a minden egyes nagyon tapasztalt és nagyon profi az én menedzserem, és nagyon sok mindenben hagyott engem hibázni, és együtt hibáztunk, és együtt éltük meg ezt az egészet. Borzasztó nehéz volt a háború meg a választások körül egy színházi előadás. Igen. Ez egy dokumentarista 5 figurát játszom benne, te láttad, és függőségekről szól, és közben van 4 zenész, csodálatos zenészek, akik Elvis, Doors-t, Iggy Pop-ot játszanak, és egy ilyen koncertszínház. Meg persze Kosztolányi vers van benne, meg pszichológusoknak a véleménye arról, hogy a függőség az mi, és hogy kell egy függővel bánni, mert nem úgy, hogy itt a drogos.
Neked volt valami érintettséget, hogy ezt választottad?
Hát olyan szempontból volt érintettségem, hogy én mondjuk nikotinfüggő vagyok, hogy koffeinfüggő vagyok, hogy nyilván voltak olyan dolgok, amiket kipróbáltam bizonyos időszakaimban, de mondjuk az soha nem volt olyan jellegű, inkább sok olyan ember volt a környezetemben, egészen gimnáziumtól már, akiken azt láttam, hogy suli legmenőbb csávója, és akkor annyira be kellett tablettázni, hogy azt hitte tud vezetni, és akkor föltekeredett az első fáj. Szóval egy csomó ilyen rémtörténet volt, meg emberek voltak körültem, akiket mint otthon készített kábító hatású anyagokért elvittek és leültettek 3 évre. Szóval, hogy azért voltak...
Ketté törve egy életet nyilván.
Hát akár, igen. Uh-huh. Hát de egy tinédzserkor biztosan. Uh-huh. De oké, okay, ezek a törvények, és ezt tudni kell. Na mindegy, de hogy ilyeneket láttam, elég széles volt a haveri kör, és akkor voltak ilyen dolgok. De inkább nekem az volt ebben jó és kihívás, hogy olyan embereket kerestünk meg interjú alanynak, akik tudtam, hogy vagy volt függők, vagy még mindig szerhasználók, mert ugye ebbe is teljesen sok, tehát tök nagy a spektrum, nem drogos van, hanem van aktív szerhasználó, mert egy függő az élete végéig függő. Meg van egyszeri használó, meg van...
Igen,
és akkor ez egy olyan izgalmas téma, hogy azok az emberek, akik ezt letudták, mondjuk egy heroint, egy négyszeres újraélesztést le tudja tenni, és Európa bajnok sportoló lesz belőle, az egy népmese nekem, hogy az, de ezek hősök, akik legyőzték a saját démonjaikat. És ez a téma, ez a szétesés felállás, ez engem mindig nagyon érdekelt, meg a Novák Esztert is. És akkor elkezdtünk agyalni, és volt egy fél éves ilyen kutató munkánk, amiben interjúkat csináltunk, doksi filmeket néztünk, utána olvastunk, könyveket olvastunk, kutattuk, beszélgettünk, eljártunk, megnéztük, lefotóztuk, kielemeztük, azt még egyszer kielemeztük, aztán azt még egyszer kielemeztük, tehát hogy ez egy, és akkor abból összerakódott egy mű, amiben sok zenét hoztam, meg az Eszter is, ő megtalálta a helyeit ennek, és aztán elkezdtük csinálni. És...
De most akkor ez látható most?
Hát most pont most nem, pont mert nem. Hogy ez majd megvettük, és itt a háború... Opa! Háború és a...
Halló, felszedni
magam. Beleesett a telefon. Szóval a háború meg a politikai választások, amik voltak, pont akkor akartunk visszajönni saját produkciónként, és nem tudtuk átkiabálni ezt a zajt marketingben. És miközben a BRFK-val volt 10 állomásos előadássorozat, 15 éves hátrányos helyzetű gyerekeknek, mondjuk Miskolc mellett, Nyíregyházán, stb. Meg ő...
Normál iskolák nem érdeklődtek? Vagy nem,
de
nem
nagyon sok gimnázium, nagy, hát vinni nem, mert hogy az egy ilyen edukációs...
Vagyis őket hozni.
Hát, hogy a gimiseket behozni, de nagyon sok gimisnek játszottuk, és a nézőink között tényleg a 13-14 évestől a 80 éves nagymamáig megtalálható volt, és minden réteget lefedett, mert pont ezért, mert edukálta azt, hogy...
Én emlékszem ez... egyébként, amikor láttam, akkor is nagyon sok középiskolás ült.
Igen. Meg hát az ő nyelvükön szól, de nem azért, mert ki lett találva egy fiatalos nyelv, amiben oly sokan belebuknak, hanem mert úgy voltak elmondva dolgok, ahogy azok fölmondták a legutolsó ő izéig, meg káromkodásig, miközben az ő nyelvükön róluk szólt közvetlenül. Na szóval ezt nem sikerült azóta, ez most pihen, és hát nekem nagy vágyam, hogy ezt újra föléleszteni, csak hát itt a Covid alatt a színházak nem igazán jeleztek vissza, a befogadó színházak, egy hely ott 3-szor eljátszottuk, ott se úgy jött össze az egész, szóval azért itt én most szembesültem azzal a vezető pozícióban, hogy milyen összegek lettek például a Covid alatt, még mennyit keres egy hangosító, mennyibe kerül egy lámpabérlés. Ezek ilyen profán dolgok, az ember nem gondolna rá. Mennyibe kerül egy terembérlés, és akkor még nem fizetted ki a zenészt, akinek nyilván többet szeretnél adni, ha már érted, és akkor még nem költöttél plakátra, meg nem nyomtattál, és még nem hirdetted meg a nem tudom hol. Szóval ez bődületes összegek lettek, és ez így nem jött ki jól.
Na, szerintem hogy... a Dóri nem arra gondolt, igen, hogy ilyesmivel kéne foglalkozni, mert szerintem egy művésznek ez egyetlen kéne foglalkozni, amiket most itt
van. Van, akinek jól áll. Fős.
Aha, hát
én is azt éreztem,
ha
hogy...
egy személyes biznisz van, akkor ez van, tudsz. És most egyébként ezt nagyon látom, hogy ez
hát
egy
persze,
ilyen
egy
öntudatra ébredés, igen, egy csomó, igen, színésznél, hogy, igen, nem társadban gondolkodik, saját produkciót visz.
Igen, igen, de oké, de én arról beszélek, hogy ez még attól függetlenül nem feltétlen kell, hogy a főszereplő
hát
az egészet a színpadra viszi, az az ő tudománya legyen, hogy most ő mennyit fizet a hangosításért, vagy milyen cucc lesz a színpadon.
Igen, de
vagy
közben
de pont ez a régi féle hozzáállás, tehát ez az, amikor...
Nem,
a...
ezt ne romantizáljuk, mert ez egy nagyon rossz út.
Ez egy kényszer szült a helyzet.
Egy maximum utolsó kényszer.
Igen, de közben meg az van, hogyha ezeket a rétegeit is megismered annak, hogy körülötte az, hogy te ott állhatsz aznap este, az miből áll össze, és mondjuk egy alkalommal rálépsz, az egyszerűen olyan, hogy egyáltalán van viszonyítási alapod, egyáltalán leesik, hogy ha ilyen jegybevétel van eddig, akkor én a másik helyen miért is kaptam csak ilyen keveset, hogy akkor hova tűnt az a pénz? És egy sokkal másabb aspektusba kerülsz, hogy ja, egyébként, ja, hogy értem, így áll össze ez
jó,
a dolog.
De nem azt mondom, is, hogy azóta... De azt is láthatod, hogy úristen, mennyibe kerül egy terembérlés.
Hát
hogy pont a másik oldala is
igen.
Nem méri föl a főszereplő, mondjuk egy színész vagy egy előadó, hogy...
Igen, de közben meg sokkal jobban is tiszteled a saját munkádat azáltal, hogy pontosan tudod, hogy bizonyos elemei, fény, hang, színpad, fűtés, akármi kellék, az mennyi pénzből adódik, és... tehát, hogy azért a színész szerintem tudja azt hinni, hogy hát ez itt értem van, de amikor ebbe egyszerűen a te bőrödet viszed a vására ténylegesen, és az rajtad múlik, hogy jól promotálod-e, meg jól csinálod-e, az egy nagyon riasztó és ébresztő dolog.
Azt hiszem, hogy a következő...
Szeretnél mondani egy verset?
Nem, József Attila. Nem szeretnék elmondani verset, ha itt valaki verset fog mondani, de szerintem ő sem fog verset mondani, viszont mindenképpen folytatjuk vele a beszélgetést. Itt a kettes számrendszer, hogyha szeretnétek velünk SMS-ben kapcsolatba lépni, akkor a 0636 98 098 0-as számon ezt megtehetitek, várjuk őket szeretettel.